Kedves gyülekezet, az a szakasz, ami a mai délelőtti Isten tiszteletre ki van jelölve, az található Máté evangéliumának 6. részében a 25. verszaktól kezdődő és 34. verszakkal befejeződő szakaszban, amelyet ülve hallgassunk meg. Így szól tehát Máté evangéliumának 6. részéből a 25. verszaktól kezdődő szakasz. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem többi az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az ég madaraira, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább én titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe ruházkodjunk, mert mind ezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Mai vasárnap arról gondolkodnánk, hogy mit is jelent a hasznosság, vagy Jézusnak van-e gondolata erről az újkori fogalomról, ami napjainkban, ebben a recesszióban, gazdasági válságban egyre inkább előtérbe kerül, és arra gondolhatnak, hol egyik felől, hogy muszáj bizonyos intézkedéseket meghozni, másfelől pedig megpróbálják ezeknek az intézkedéseknek az élét gyengíteni különféle gondolatok alapján. Vajon van-e Jézusnak magának erről a kérdéskörről gondolata, és van-e valamilyen viszonya? Most néztem meg éneklés közben ennek a programsorozatnak a központi gondolatát. Nagyon bölcsen, akik összeállították, valami olyasmit írtak ide, amivel lehet vitázni, és lehet magunkévá tenni. Talán ez a délelőtt is erről szólhat, hogy melyik irányt választom. Az a mottója ennek a hónapnak: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ebből arra is következtethetünk, hogy azok a gondolatok, amelyeket Jézus Krisztus megfogalmaz, azok átnyúlnak különféle korokon, ókortól újkorig, legújabb korig, napjainkig, és persze már is lehetne azt mondani, hogy a Biblia első szakaszában Jézus Krisztusról direkt módon nincs szó, bár ezt teológiailag azonnal meg lehetne cáfolni, és lehetne erről is gondolkodni. De azok a gondolatok, amelyeket ő közel hozott hozzánk, azok a gondolatok, amelyeket ő Istentől vett és megfogalmazott a mi számunkra, tegnap, ma és örökké ugyanazok, akármilyen gazdasági helyzet van, akármilyen gazdasági berendezkedés van egy adott társadalomban, van valaki, aki zsinór mértéke lehet ennek a kérdésnek is. Ha a hasznosságról kell gondolkodnom, ez egy közgazdasági fogalom, amelyhez én nem sokat értek, de mindig előttem lebeg édesanyám beírós füzete, amelybe változhatatlan energiával írkálta azokat a kiadási összegeket, amelyek megtörténtek, a bevételeket is, és talán még ma is írja ezeket. Én nem tudom, hogy miben segíti az embert, és miben gátolja, biztos van ennek előnye az ember számára, de jó dolog, azt látom én is, jó dolog, ha az ember pontosan tudja, hogy azokkal az javakkal, anyagiakkal, amelyekkel rendelkezik, hogyan is gazdálkodik. És a közgazdaság lényegesen más, mint az, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló javakkal, erőforrásokkal az ember optimális módon éljen, azaz amikor felhasználja, lehető leghatékonyabban foglalkozzék vele. Van a gazdálkodásnak, vagy gazdasági racionalitásnak is lényege, amikor a gazdaságos eljárást preferálja a közgazdaságtan, és elnézést kérek, hogy egy picit is közgazdaságtani órát próbálok tartani, abszolút nem értek hozzá, de ha már erről van szó, muszáj egy-két alapfogalommal foglalkoznunk, és egy-két alapfogalommal megbirkóznunk ma délelőtt. Ha a gazdasági racionalitás felől közelíti az ember a dolgait, ennek van egy fogyasztási racionalitása, amelyet szerintem mindenki tud, lehet, hogy sohasem fogalmazta meg önmaga számára ezeket az alap gondolatokat, de talán így rendezi be az életét, legalábbis a többsége az embereknek. Úgy költ, hogy az a lehető legnagyobb szükséglet kielégítéssel járjon, azaz a rendelkezésére álló pénzből a lehető legjobb, legtöbb és legfontosabb dolgokat veszi meg. Itt persze már is megállhatnánk, és ezt a fajta szemléletet kérdőjelek közé szoríthatnánk, mert pontos és okos, inkább azt mondanám, rafinált gazdasági szakemberek létrehoztak olyan üzletláncokat, amelyek ezt hivatottak kiszolgálni, hogy az ember a rendelkezésére álló minimális erőforrást kihasználja. Nem akarok egy jelzőt használni, hogy milyen minőségű termékeket vásároljon, de ezt az érzékét és kívánságát az embernek, azaz, hogy a rendelkezésére álló minimális pénzt hogy tudná a leghatékonyabban kihasználni, ezt megpróbálják bevenni, megcélozni, és olyan üzleteket létrehozni, ahol az ember ezt a fajta vásárlási igényét kihasználja. Aztán van a termelés felől is racionalitása ezeknek a dolgoknak, van egy a közgazdaságtanban egy ilyen irány, vagy egy ilyen alaptétel, ez a helyesebb, ez a termelői racionalitás, amely olyan és annyi terméket kínál fel, amely a legnagyobb profitot biztosítja. Két eljárás közül azt használja, amely a legkisebb költséggel jár és nagy haszonnal kecsegtet, és ezek teljesen olyan irányelvek, alapelvek, amelyek az embert befolyásolják, amikor a döntéseit meghozza. Azért érdekes a mai társadalom, vagy legalábbis furcsa és nehéz döntéseket hozni a ma élő ember számára, mert senki sem a maga szükségleteit elégíti ki, hanem mindenki a más által létrehozott dolgokat használja. Ez az vége van annak a világnak, amikor magunk vartuk meg a cipőnket, magunk szőttük a ruhánkat, bár nekem az egyik kedves és követendő példám Gandhi, aki egy 20. századi világban leült és maga szőtte meg a ruháját, elment sót párolni, mert ezzel üzenni akart annak a világnak, maga próbálta előállítani mindazt, ami teljesen ellentmondott a 20. század gondolkodásának, és csak hogy a gondolatomat befejezzem, ezekkel az elvekkel kényszerítette térdre annak a kornak a legerősebb és legmodernebb hadseregét, mert úgy tűnik, van valami, vagy valaki, aki átnyúlik ezeken a gondolatokon, törvényszerűségeken, és az ő elvei, gondolatai átrajzolják a gondolkodásunkat, és hoznak olyan fajta alternatívát, amely látszólag ellentmond mindenféle gazdaságossági elvnek, mindenféle gazdasági mutatónak, mindenféle alaptételnek, amely az elméleti közgazdaságtant átrajzolja. Van valaki, akit fölismert Gandhi is, ha már őt említettem, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz, és valami olyasmit tud megfogalmazni a mi számunkra, amely új alternatívát, másfajta lehetőséget nyit a mi számunkra. Különféle gazdasági elvek léteznek a világban, ezek közül szeretnék felsorolni majd négyet, csak azért, hogy egy picit, ahogy ígértem, a közgazdaságtanban is, közgazdaságtan dolgaiba is elkalandozzunk bele, kóstoljunk, mert azt gondolom, hogy sokkal inkább megérthető, vagy az én számomra inkább megérthető az a gondolat, amely ma a központi gondolat kell, hogy legyen. Van egy olyan gondolkodásmód a közgazdaságtanban, amelyet az agresszív jelzővel lehet jelezni, vagy fémjelezni, amelyet leginkább tanulmányaink során a rabszolgatartó társadalomban találhatunk, amely mindent parancsuralmi szóval old meg, teljességgel kizsákmányol, vagy lehetne ide sorolnunk a rablást is például, amely úgy próbálja a gazdaságosságot megfogalmazni, hogy ennek vannak szenvedő alanyai, és erre építi fel a maga gazdasági koncepcióját, mert hisz a rabszolgának nincsen szava, rabszolgának nincs értéke, de értéket termel csak a központi gondolata az agresszív jelzővel, lehet gondolatát az agresszív jelzővel lehet körvonalazni. Aztán lehet egy olyan gondolkodásmódot, rendszert fölépíteni, amelyet az etikai jelzővel lehet körbeírni, körülírni, és ez egy családi közösség, ahol nem biztos, hogy mindig a gazdaságosság az alappillér, vagy azok az alapgondolatok, amelyeket az imént felsoroltam, vagy lehet egy falu közösség, lehet egy karitatív egyesület, ahol egészen más elvek azok, amelyek a közgazdaságtanba beóvakodnak, vagy a gazdasági mutatókat létrehozzák. Aztán lehet bürokratikus jelzővel jelezni egy közgazdaságtani helyzetet, ahol aláfölé rendelségi viszonyok határozzák meg azokat a gazdasági elveket, amelyek alapján berendezkedik valaki. Ezek a tervgazdaság, talán még többen emlékszünk az elmúlt rendszerben a tervgazdaságra. Ez nem feltétlenül, legalábbis közgazdasági értelemben nem feltétlenül a kizsákmányolás oldaláról közelíti meg a kérdést, hanem bizonyos döntési mechanizmusok vannak, amely alapján a gazdaságosságot megtervezik és érdekelté teszik azokat, akik ebben részt vesznek, hogy végrehajtsák a terv utasításokat. És aztán elérkeztünk ahhoz a közgazdasági helyzethez, ami talán ma leginkább jellemző, ez a piaci jelzővel megközelített kérdés, amely saját érdeket is figyelembe vesz, mert benne van a szóba magában, viszont kénytelen figyelembe venni más érdekeket is, hiszen hiába venni figyelembe, csak a saját érdekeik, ha arra nem lenne kereslet, ha azt nem vásárolná meg senki. Tehát rá kényszeríti maga a helyzet, ebben a folyamatban résztvevő személyt, hogy figyelembe vegyen mást is, de alap helyzetben a piac határozza meg ezeket a gondolatokat. Rájöttek a 19. században, és ezzel aztán be is fejeztem e fajta gondolkodásomat, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek önmaguktól jelentkeznek problémaként. Ilyenek például az egészségügy, vagy a közoktatás, amelyek nem tudnak betagozódni semmelyik irányzatba, hiszen ezeket nem lehet ilyen alapon mérni, nem lehet ilyen helyzetekbe beilleszteni, és ezért kell valakinek döntéseket hozni annak érdekében, hogy a megtermelt javakat ezekre az irányokra, helyzetekre, oktatásra, egészségügyre valamilyen módon oda lehessen fordítani, vagy elő lehessen teremteni. Ez az úgynevezett vegyes gazdálkodás, amikor is valaki, mondjuk egy államfő, vagy egy parlament ezekben a kérdésekben dönt. Tehát közgazdaságtól sem mentes az a gondolkodás, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem írhatók, vagy amelyek nem írhatók le a racionalitás területén, nem lehet őket beszorítani különféle mutatók közé. Vannak olyan helyzetek, amelyeket meg kell oldani, és nem tudjuk megoldani semmilyen más módon, mint hogy belenyúljunk ezekbe a folyamatokba. Tehát amikor arról gondolkodunk, amit Jézus Krisztus mond, végkövetkeztetésként még a közgazdaságtantól sincs távol. És ehhez persze egy nálam avatottabb szakember sokkal inkább el tudna mélyedni, én csak felületesen próbálom összekapcsolni a mai nap üzenetével. Vannak gazdasági helyzetek, amelyeket nem lehet racionalizmus alapján megközelíteni, nem lehet mutatók közé szorítani. Vannak helyzetek, amelyek önjáróak, amelyek bizonyos törvényszerűségnek ellent mondanak. Van valaki, aki átnyúlik ezeken a gondolatokon, van valaki, aki másféleképpen rendezi be az életét, vagy másféle alternatívákat mutat az ember számára. Pezli közgazdaságtana abban volt lemérhető, hogy adjál minél többet a szegényeknek, és akkor gazdaságilag sem fogsz rosszul járni, ha ezt én egészen leszeretném rövidíteni. Ugye abból a gondolatból indul ki, hogy aki az Istennek ad, az jó helyre fekteti be a maga pénzösszegeit. Teljesen ellentmond a mai gondolkodásnak ez. A hasznosság elvéről gondolkozunk ezután a hosszú közgazdasági gondolatsor után, ami nem hasznos, arra nincs szükség, mondhatnánk ki, alaptételként. Ezért van állandó harc gazdasági szakemberek és szociológusok között, mert hisz, ha egy gazdaságot szeretnék működtetni, akkor nem biztos, hogy a gazdaságosság szempontjából haszontalan elemeket szívesen finanszíroznám. Nem biztos, hogy olyan elemeket, amely a köz számára nem termel haszont, azokat megtartanám, de hát itt van a fontos szerepe azoknak, akik egy másfajta szemléletet is megpróbálnak az adott társadalomban megjeleníteni. Nem mondhatjuk azt, hogy ezeknek a tételeknek ne lenne igazságtartalma. Nem mondhatjuk azt, hogy ezt ki kell vetni, és innentől kezdve ezeken nem szabad gondolkozni, hanem csak másféleképpen lehet rendezni az életet, a társadalmat. Nyilván a már említett kis egyszerű példám, amit édesanyámmal kapcsolatban mondtam, hogy hirkálta a kis füzetbe a kiadásokat és bevételeket, ez egy racionális pénzgazdálkodás, amikor is az ember szeretné látni, hogy mit költött az elmúlt hónapban, és ha ott valamiféle túlköltekezésnek a nyomait fedezi fel, akkor a következő hónapban erre jobban oda fog figyelni. Vagy az embert egy olyan gyakorlatra kényszeríti, amely az adott javakat megpróbálja, ahogy említettem, a közgazdaságtan alapgondolataival leírni. Szóval megpróbálja az embert egy normális gazdálkodásra, egy hasznos gazdálkodásra irányítani. Nem lehet azt mondani, hogy ezekre nincs szükség. Ezekre szükség van, ezekre a gondolatokra. Mi az, amiben túl mutat ennél vagy ezen Jézus gondolata a hasznosságról? Nem lehet azt mondanunk, hogy Jézus azt mondta volna a társadalmi kérdésekről, megkérdezik annak idején, hogy nem szükségesek a hasznosságról, a gazdaságosságról vallott elvek. Csak vannak olyan elvek, amelyek ezeken túlmutatnak, amely az emberről gondolkodik, és ha már a közgazdaságtanról beszéltem egy picit, Istennek magának is az az alapgondolata, amikor az embert kiküldi a paradicsomból, hogy a te kezed munkája által fogod megteremteni az ennivalódat, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek az elvek ne lennének igazak. Csak máshol vannak a hangsúlyok. Sohasem gazdasági kérdés az, amikor az emberről gondolkodik Isten. Sohasem haszon kérdése vagy hasznosság kérdése ez. Nekem a legszebb példám, amit egyszer így megértettem ezzel kapcsolatban, amikor Jézus a gadarénusok földjén jár, és a gonosz lelkeknek megengedi, hogy belemenjenek a disznónyájba. Egyszer kiszámoltam, hogy ez körülbelül mekkora érték, ma már nem emlékszem rá, de ha már egy disznó nyájról van szó, vagy kondáról, bocsánat, akkor az nem egy-két disznót feltételez, hanem több százat, vagy akár ezret is, és akkor kiszámoltam, hogy ez körülbelül mekkora érték. Jézus nem foglalkozott azzal, hogy annak a városnak mondjuk mekkora veszteséget okoz. És persze itt is meg lehetne állni, és ezen hosszasan gondolkozni. Akár egy előadás sorozatot lehetne erről tartani, hogy vajon a gadarénusok mennyire örültek annak az ember, vagy annak az embernek a meggyógyulásán. Hát tudjuk az írásból, hogy nem voltak felhőtlenül boldogok, hiszen azonnal arra kérték Jézust, hogy menjen onnan el. De ha Jézus közgazdaságtanáról, a hasznosságról vallott elveiről próbálnánk gondolkodni, akkor talán ez is egy kis szelet lehetne, amely szelet engedne bepillantást nyújtani Jézus gondolkodás módjáról. Ha egy ember bajba van, akkor vesszen egy disznónyáj, mert annak az embernek szüksége van a gyógyulásra, szüksége van testi és lelki épülésére, és a hasznosság ilyen alapján, vagy ilyen alapokon egészen máshol kap értelmet. Nem szerettem volna ma arról az egyszerű, alapvető gondolkodásmódról beszélni, amely alappillére lehet a mi közgazdaságtani gondolatainknak, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, pedig ez egy alaptétel. Egyszer egy lelkészhez oda ment valaki anyagi problémáit ecsetelni, és ő azzal fizette ki, keresd először az Isten országát és az ő igazságát. Azt gondolom, hogy ez az alappillér sokkal később kell, hogy beépüljön az emberi gondolkodásba. Ez az alappillér akkor válik igazán igazzá, amikor az ember elmélyedhetett az Istennel való közösségben. Hiszen Jézus tanításáról van szó, egy hosszú tanítási folyamatról van szó, amelyet a hegyi beszédként szoktunk mi megfogalmazni, és Jézusnak nem ez az első gondolata, vagy nem ez az első osztálya. Sok mindenről tanít idáig, és talán elérkezettnek látja azt a pillanatot, amikor arról beszélhet, hogy keresd először az Isten országát. De amíg idáig eljut az ember, az nem egy rövid folyamat. Hiszen gondolkodnia kell ruházatról, italról, élelemről. Ez az ember életének alapvető pillérei. Az ruházat, az étel, az ital, hiszen ezek hozzátartoznak az emberi mindennapokhoz. Engedjük-e azt, hogy ez az alappillérként kimondott gondolat a miénk lehessen? Itt az alappillérnek titulált gondolat alatt lábjegyzetben sok minden van, de többek között ott van Salamon imája is, aki bölcsességet kér Istentől, aki azt kéri, hogy a rábízott értékekkel hasznosan tudjon bánni. Azt mondja Isten ennek a kérésnek következményeként, hogy mivel ezt kérted, mivel így akarsz gondolkodni, ezért sokkal feljebb fogok adni neked földi javakat, kincseket, értékeket, mert így akartad berendezni az életedet. Istennek tehát a hasznosságról vallott gondolatai talán ezzel írhatóak le. Kérj bölcsességet, amely nem más, mint az Isten félelme a rád bízott emberekért, vagy a rád bízott család, a rád bízott hivatal, munkahely, igazgatása, hogy a rád végzett munka tisztességgel való ellátásához, és Isten meg fog áldani, mert hisz közgazdaságtanban is vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet leírni különféle törvényszerűségekkel. Keresd először Isten országát. Amen.